Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Szakmai tevékenysége szorosan összefonódik Nyíregyházával, az egyházi örökség védelemmel és a könyvtári szakma helyi fejlesztésével. A szakkönyvtárak irányítása mellett a tanulóifjúság szép irodalmi ízlését is formálta, de megmutatta tehetségét a világot jelentő deszkákon is. A Móri Zsigmond Színház társulata több előadásban foglalkoztatta, sőt, ő vezeti a megyei Besenyei Irodalmi Társaságot is. Jó estét kívánok, Zsoldos Barnabás vagyok. A görögkatolikus hittudományi főiskolán új szakismeretekre tett szert vendégem dr. Körner Éva, a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus főiskola főkönyvtárosa, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezetének elnöke, irodalomtörténész, kulturális szakember, akinek több évtizedes kiemelkedő munkáját Szinyei József díjjal ismerték el. A nyíregyházi görögkatolikus Szent Atanáz főiskola főkönyvtárosa. Most, amikor arról is beszélünk elég gyakran, hogy az olvasás kiment a divatból, vagy nem úgy forgatják a fiatalok a könyvet, ahogy egy könyvtáros mondjuk lelki világában felépítette, itt a főiskolán ilyen gond nincs, szerintem.
Igen, nagyon jól gondolja, mert valóban itt nincs ilyen gond, bár nagyon sokat változott a főiskolai hallgatók, illetve oktatók olvasási szokása, de azt gondolom, ezt nem kell különösebben magyarázni, mert az információs társadalom hozta magával, hogy ma már nem a hagyományos nyomtatott dokumentumokhoz nyúlnak sok esetben a használói, hanem a digitalizált forrásokhoz. Hozzá kell rögtön tennem, hogy egy főiskolai könyvtár, egy egyetemi könyvtár, ami egyben szakkönyvtár is, muszáj elmondanom, hogy a görögkatolikusi tudományi főiskola könyvtára az országos szakkönyvtárnak is tekinthető, hiszen a görögkatolikus teológia és a görögkatolikusság történetére vonatkozó dokumentumok, a keleti katolikusságra vonatkozó dokumentumok itt találhatók meg a legnagyobb teljességgel.
De nincs is más ilyen főiskola, ugye Magyarországon?
Nincs. Ez az egyetlen van. Nem véletlen, hogy Nyíregyházán, hiszen történelmileg a görögkatolikusság zöme észak-kelet Magyarországon élt, és hát Trianon után meg különösen nagy szerepünk lett. És ez az 1950-ben alakított főiskola, és ugyanakkor létrejött könyvtára, ez ilyen formán egy unikum. Csak egy példát hadd mondjak, hogy nem egyszer kérnek tőlünk dokumentumokat olyan nagy könyvtárak, mint a Tudományos Akadémia könyvtára, vagy nagy egyetemi tudományegyetemi könyvtárak, a legközelebb a Debrecen, de akár az ELTE és mások, és hát erre mindenképpen büszkék vagyunk.
Ugye az előbb azt mondtam a bevezetőm első mondataiban, hogy az itt tanuló ifjúság másképp viszonyul a könyvekhez. Ez a szakirodalomra vonatkozik, vagy a szépirodalomra is?
Mi szakkönyvtár vagyunk. Én világéletemben szakkönyvtárban dolgoztam, szakkönyvtárakkal volt kapcsolatom, és el kell mondani, hogy egészen más világ a szakkönyvtárak világa, mint a közkönyvtáraké, mint egy megyei könyvtári, vagy egy városi községi könyvtári. Míg oda többnyire felüdülés, szórakozás miatt mennek az olvasók, de a magasabb tudományok művelői a szakkönyvtárakat keresik fel, és Magyarországon is a szakkönyvtárak voltak azok az első könyvtárak, amelyek például az informatikát bevezették, hiszen annak idején, és ez jó 30 évvel ezelőtt volt, amikor már akkor orvosi területen dolgoztam, és a különböző adatbázisokat, a papír formájú folyóiratokat elkezdték először flopikon küldeni. még nagy flopin. Már azt se tudják a fiatalok, hogy mit jelent a flopi, de a nagy flopi se. Aztán jöttek a kisebbek, jöttek a CD-k, és végül jöttek az online adatbázisok. Azt kell mondjam, hogy évtizedek óta a szakkönyvtárak már adatbázisokkal dolgoznak.
Lépést tartottak a technikai változásokkal, fejlődéssel. Mielőtt tovább mennénk, és még a szakkönyvtárakról szót váltanánk, családi indítatásból került a könyvtár a könyvek közelébe, mert tudom, hogy a nyíregyházi főiskolán végzett.
Igen, az első diplomámat a főiskolán szereztem. A családi indítatás annyi volt, hogy egy hagyományos polgári értékeket valló családban nőttem fel. A könyv az mindennapok része volt, szerettem olvasni. Széles érdeklődésem volt, és a tanáraimnak köszönhetően én a természettudományok irányába köteleztem el magamat. Szerettem volna kutatóbiológus lenni. Meg kell említenem, hogy annak idején a nyíregyházi ötös iskolába Kardos Laci bácsi földrajzbiológia szakos tanárom, vagy a Vasvári Pál gimnáziumba Ákosné tanárnő, olyan csodálatos biológia tanárok voltak, akik azt gondolom, hogy nem csak belém, hanem több osztálytársamba is úgy beleoltották ennek a gyönyörű tudománynak a szeretetét, hogy többen olyan pályát választottunk, orvosi, mezőgazdasági, vagy akár tanári pályát. Igen ám, de én nem szerettem volna tanár lenni, hanem kimondottan kutatás érdekelt volna, viszont amikor jelentkeznem kellett, akkor esélyem nem volt arra, ugye itt származási okokra hivatkozhatnék, hogy felvesznek a Debreceni Egyetemre. Egyszer csak a nagynéném szólt, hogy most hallottam a rádióban, a nyíregyházi stúdióban.
Ugye ez 2007-ig megvolt, és hát naponta többször hírműsort is sugárzott.
Igen, és egy ilyen hírműsorban hallotta a nagynéném, hogy új szakok indulnak a nyíregyházi főiskolán. Indul egy olyan, hogy biológia könyvtárszak. Beleültette a bogarat a fülembe, hogy milyen jó, hát tanulhatok biológiát, de nem lesz kötelező nekem az általános iskolába tanítani, mert ott a könyvtár. Ennek köszönhetem azt, hogy már diákkoromban a nyíregyházi kórház orvosi könyvtára kapcsolatban álltam több munkatárssal, édesanyám ismerte őket, nyári munkára oda kerültem. És az első főnököm, akire nagyon nagy hálával emlékszem, Novák Zoltánné Kati, sajnos nagyon fiatalon eltávozott. Ő volt az, aki kiszemelt magának, hogy hú, ez a fiatal kislány milyen jó lesz ebbe a könyvtárba, hiszen biológusi végzettsége van, és hát egy orvosi könyvtárba ez nagyon-nagyon fontos. Hát így kerültem én oda, és ahogy munkába álltam, nem sokkal utána, aztán elvégeztem az ELTE-n is a könyvtárszakot, meg különböző egyéb képzéseket, hiszen az orvosi könyvtárban nagyon-nagyon fontos volt már az informatikát megismerni, és akkor mi még nem tanultunk különösebben informatikát.
Itt azért álljunk meg egy picit. Azt mondta Éva, hogy az első zene Chopin legyen, ami elhangzik. Mi a kötődés?
Nagyon kedves kötődésem van. Van két gyermekem. A kislányom nagyon hosszú időn át zongorázott, nagyon szívesen játszotta a Cismol Nocturne-t, én pedig nagyon szívesen hallgattam, és azóta is ahányszor meghallom a rádióba vagy koncerten, mindig Zsófi jut eszembe.
szóba hozok még egy szemét, a kedves férje. Ő is közel volt a könyvekhez, sőt olyannyira, hogy ugye a nyíregyházi Móricz Zsigmond színházban is játszott, és más színházakban is Budapesten. Például József Attila Óda című verset senkitől nem hallottam úgy előadni, mint kedves férjétől. Rendszeresen bejárt hozzánk a stúdióba. Szóval azt gondolom, hogy az egész család a könyvek bűvöletében élt.
Igen, valóban most volt 20 éve, hogy itt hagyott bennünket. Ráadásul ott laktunk a rádióépülete közelében. Ő nagyon gyakran járt bent. A könyvek bűvöletében éltünk valóban, és a színház bűvöletében, hiszen 20 éven át én magam is színjátszó is voltam. Mi játszottunk együtt színpadon is, ő rendezett engem több darabba, és hát azok nagyon szép évek voltak.
Az, hogy a férje neve elhangozik, nem akartam elvenni ezt a lehetőséget Évától.
Berki Antal volt, aki a Nyíregyházi Társulat alapító tagjai között volt, és hát itt élt a városban. Voltak kitérői, Kassai Színház, Magyar Tália Színházban játszott sokat, rendkívül sok önálló műsora volt, rendhagyó irodalom órái. Említette az Ódát, más meg a Dunánát emlegeti, hiszen a Dunánál című vers volt az egyik olyan, amit azóta is többen felemlegetnek, meg a Villon műsora.
Vissza a könyvtáros élethez és az orvosi terület felé, a József András kórháznak csodálatos könyvtára van, szakkönyvtára van, azt gondolom itt is ugyanaz játszódhatott le, mint a Szent Atanáz főiskola könyvtárában, hogy hát felfigyeltek rá, tudták, és keresték az irodalmat, a szakirodalmat.
Igen, és ma már sokat változott az egészségügyi dolgozók információhoz való hozzájutása, de hát a 80-as, 90-es években még a könyvtáros, az orvos, az egészségügyi dolgozó kinyújtott karja volt, mert hát nem volt idejük a gyógyítás mellett bogarázgatni az irodalmat, és sokszor egy-egy témát megadtak, amivel foglalkoznak, amit kutatnak, vagy gyógyítanak betegséget, és a mi feladatunk volt összehalászni az irodalmat, és ezt akár hetente prezentálni nekik. Listából kinéztek olyat, ami őket érdekelte volna, és akkor ezt be kellett szerezni. Nyilvánvalóan nem gyűjtött egy megyei könyvtár sem minden irodalmat, mert borzasztó drágá voltak akkor is, meg ma is, különösen az orvosi dolgok, hanem könyvtárközi kölcsönzéssel az ország más könyvtáraiból beszereztük. Nagyon szép munka volt, és így egy kicsikét a gyógyítás részévé váltunk.
És ha jól tudom, olyan hatással volt Évára, hogy tudományos szinten is művelte, szaklapoknak írt, az irodalmi részét is nyomon lehet követni pályafutása során.
Valóban, és ahogy változik az élet, és az ember útjába sodor, különböző helyzeteket, különböző témákat. Változott az is, hogy mivel foglalkoztam leginkább. Az orvosi könyvtárosi működésem alatt az információ keresés témája volt, és ugye akkor jöttek az új dolgok. Indult a kórháznak egy lapja, kórház történeti dolgokat kértek, és akkor vetettem bele magam az egészségügy történetébe, különös tekintettel ugye a megyénkre, Nyíregyházára, a kórházra. Miután akkor én már oktattam a nyíregyházi, akkor még Bessenyei György főiskolán, ott pedig a tudományos előmenetel az fontos volt, ezért a doktori disszertációmat is egy ilyen történeti témában írtam, mégpedig a megye iskola egészségügy történetét dolgoztam fel, ami akkor újdonságnak számított, más még ezzel nem foglalkozott. Olyan meglepetések értek, hogy egyszer az orvostörténeti közlemények, ami egy nagyon neves periódika sorozat volt, főszerkesztője fölhívott, hogy ő olvasta valahol, hogy ezzel a témával foglalkoztam, és írjam már meg ezt röviden az orvostörténeti közlemények számára. Aztán jöttek újabb témák, és hát tulajdonképpen így lettem publikáló ember is.
Az előbb emlegettük a Nyíregyházi stúdiót, itt is van kapcsolódás. Az az épület nem mindig stúdió volt, hanem például Krúdi Gyula is gyermekkorában sokat szaladgált ennek a háznak az udvarán, a kertjében, és egészségügyi célokat is szolgált ez az épület.
Bizony, és ez a Nyíregyházi Szent István utcának egy nagyon kiemelkedő, emblematikus épülete. 100 év körül van az épületnek a kora. Kezdődik Krúdival, aki Krúdi telek volt, ahol később fölépült ez a bizonyos épület, amit akkor úgy hívtak, hogy Kleckner spányi szanatórium. Kleckner Károly neve Nyíregyházán nagyon sokáig jól csengett. Ő volt a kórháznak először sebésze, később pedig ő lett az igazgatója. Spányi doktor egy is, meg Korompai doktor is rendkívül jó hírű sebész praxist folytattak. Kicsi volt a hely, tehát építettek egy nagyon szépes, egyemeletes épületet, ami aztán később a rádió tulajdona lett.
Ott, ahol a műtő volt, ott tartottuk a reggeli munkaértekezletet, napi megbeszéléseket. A következő zene, Dvořák, kapcsolódik az eddigiekhez, amit beszéltünk.
A Ruszálka című operából választott ária, egy gyönyörű lírai ária Dalaholdhoz. Talán egy gondolhatnánk arra, hogy felnézünk az égre, a holdra, és bizakodhatunk abba, hogy ez a most nem túl szép állapotban lévő épület egyszer nemesebb célt fog szolgálni. Milyen szép múzeum lehetne belőle. Krúdihoz kapcsolódva helyet kapna az irodalom, helyet kaphatna benne az orvostörténet, és a rádió. Tudom jól, hogy a rádió egykori műszaki vezetőjének egy csodálatos rádiógyűjteménye is van.
Szigorúan Andrásról van szó, sajnos már nincs közöttünk. Továbbképzésekben is gondolkodott Kürner Éva, képezte magát, és a számítástechnika világa felé is fordult, mert érezte, hogy lépés kell tartani. Jól gondolom?
Igen, és indultak a 80-as években már olyan képzések, például az ELTÉN információ menedzser, komoly 2 éves továbbképzés volt, ahol a régen diplomát szerzett kollégákkal összegyűltünk, belevetettük magunkat az új világ, az informatika világába, megismertünk rengeteg olyan adatbázis, amik akkor már nyugaton használatba voltak, épültek. Haladtunk szépen a rendszerváltás felé, pár év telt el, és már elérhetőkké váltak számunkra is, és hát ez mutatta a jövőt. Azt a jövőt, ahova most eljutottunk, már az elektronikus dokumentumok előnyeit a mindennapok során ki tudjuk használni. És, ami fontos, a jelenlegi munkahelyemen. Ez kiemelt dolog, ugyanis itt az Atanász Főiskola könyvtárában rengeteg 3000 körüli régi dokumentum van, múzeális dokumentum, amelyek állapota olyan, hogy nem szívesen adja az ember kézbe, mert romlékonyak. Ebbe például rettentő nagy segítség, hogyha digitalizáljuk, és itt tesszük hozzáférhetővé a dokumentumokat.
Említette a Szent Atanász Főiskolát. A váltás egyik pillanatról a másikra történt, mert ugye, amiről eddig beszéltünk, az más szakirányultságot követelt öntől is, és akkor erre jön egy ilyen hittudományra épülő főiskola, ők szólították meg, vagy önérzett elkötelezettséget.
Mi a közös a kettő között? Mind a kettő szakkönyvtár. A módszerek nem voltak számomra idegenek. A tudományterület az már más kérdés, ugye? Ráadásul hozzá kell tennem, hogy én református vagyok, tehát nem görögkatolikus, de a vallás nem áll távol tőlem.
Egy az Isten, szoktuk mondani.
Igen, 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 és azt gondolom, hogy aki a vallás területén valamennyire jártas, tud segítsége lenni egy görögkatolikus intézménynek is. Ráadásul itt tényleg nagyon sok olyan módszertani dolgot kellett megoldani, rendbe tenni, amihez a könyvtárosi tudás kellett. És teljesen véletlenül az egyik tanárúrral, akinek a felesége orvos volt, és nagyon régen ismertük egymást, egy koncerten összefutottunk, és megkérdezte tőlem, hogy nem akarsz ide jönni a főiskola könyvtárába? De én nem vagyok görögkatolikus. Megkérdezem a rektort. Végső Tamás, professzor úr azóta már, fogadott, elbeszélgettünk, és úgy döntött, hogy próbáljuk meg. Bekerültem egészen más hangulatú hittudományi főiskola világába, ahol ráadásul régi könyvekkel találkoztam szemtől szemben, és én a nyíregyházi, közben már egyetemi lett intézményben tanítottam a művelődés történetet, ami írás történet, könyvtörténet, nyomdászat történet, könyvtár történet, és ezekkel a gyönyörűségekkel itt találkoztam, és kézbe vehettem őket, belelapozhattam, feldolgozhattam, írhattam róluk, és ha már az előbb emlegettük, akkor itt egy újabb váltás jött, elkezdtem írogatni olyan könyvtár történeti munkákat, amik például, és ezt muszáj megemlítenem és kiemelnem, hogy itt van nálunk a megyében az egyetlen ősnyomtatvány 1481-ből, vagy a nagy hírű Planten nyomdának van két kötete nálunk, tehát amit tanítottam eddig a hallgatóknak, azzal most testközelből találkoztam.
Közben, hogy hallgatom, az jutott eszembe, hogy a diákokkal való beszélgetésekben biztosan felszínre került az is, hogy a görögkatolikus hitvilág papjai a 20. században igen sokat szenvedtek, hát csak Romzsa Tódort említem. Nem az anyaországban volt ez jellemző, hanem a határon túl az elszakított részek papjaik szenvedtek. Feltételezem, még ezekről is szót kellett váltani a diákokkal.
Igen, bár ugye itt van egy kutatócsoport, és ők mélyen kutatják ezeket a témákat, de az kétségtelen, hogy nem volt egyszerű a rendszerváltás előtt itthon sem az egyháziaknak az élete, tekintet nélkül, hogy milyen felekezetről beszélünk, feltárásra kerülnek olyan dolgok, amiről eddig kevesen tudhattak.
A következő zenéthez kötve azért gondolom a nagy ünnepek alkalmával jelentős forgalom növekedés lehet itt a könyvtárban, ha szükség van a könyvtárra.
Igen, a vizsgai időszak, ami nagyon jelentősen megnöveli a könyvtár használatot.
Britten karácsonyi ének.
Ha már ilyen egyházi témáról beszélgettünk, akkor azt hiszem, hogy ez ide nagyon illik. És különösen kedves számomra a Kantémusz kórus előadásában. Ugyanis köztudott, és nem csak Magyarországon, mondhatnám, hogy világszerte ismerik a kórust. Nyíregyházi kórusról van szó, már egy egész kórus családról, és nem lehet úgy karácsonyi koncert, hogy ne hangzana el ez a mű teljességébe. Ennek egy nagyon szép záró tételét szeretném hallani.
Gyermekek milyen irányultságúak lettek?
Két gyermekem van, egy fiam és egy lányom. A lányom zenével foglalkozott hosszú ideig, mint ahogy említettem is, és mellette ritmikus gimnasztikázott. A fiam pedig az édesapja hatására elkezdett vívni. És egy edzőtáborozás során reggel mindig tornával kezdődött, futással. És a vívásból maradt a futás. Amíg a lányom a mozgást választotta, gyógytornász lett, a fiam is a mozgást választotta, testnevelő tanár és gyógytestnevelő lett, mind a ketten a felsőoktatásban is oktatnak. A fiam a testnevelési egyetem docense. Nagyon büszke vagyok ő rá is, mint ahogy a lányomra, aki amellett, hogy praktizáló gyógytornász, a Semmelweis Egyetem egészségtudományi karán tanítja a jövő gyógytornászait, ő is a doktori védés felé halad. Ez nagyon nagy öröm nekem, hogy ilyen szépen megállták helyüket az életben. Pesten élnek mindannyian, két hetente általában találkozunk, ha meg nem, akkor jön a videó kapcsolat.
No, a videó kapcsolat, a technika, az azért nem pótolja a nagymama illatát, egy asszony illata a szám, amit szeretne hallani.
Egy csodálatos filmnek a betét dala az a tangó, amit kértem.
Vendégem dr. Körner Éva, a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus főiskola főkönyvtárosa, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnöke, irodalomtörténész, kulturális szakember, akinek több évtizedes, kiemelkedő munkáját Szinyei József díjjal ismerték el. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Zsoldos Barnabás. Ezt a beszélgetést éjjel az egyórai hírek után ismét meghallgathatják. Most a Krónika és az